Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindörökké. Minden kedves testvérünket, a régi arcokat és a most először hozzánk érkezőket is szeretettel köszöntök én is a előző kurzusnak a vezetőjeként, és örülök, hogy a új kezdetben új testvérek, új arcok jönnek közénk. Bizonyos vagyok benne, hogy nagy szüksége van egyházunknak, és Istennek is arra, hogy új munkatársakat hívjon, és állítson a szolgálatba. Mai kezdő áhítatunknak az alapigéje a kijelölt rend szerint a talán mindannyiunk által jól ismert missziói parancs, Máté evangélium a 28. részéből, a 16. verstől a 20-ig, ahol ezt olvassuk. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azt hiszem, hogy minden gyülekezeti testvér, aki aktívabb a szolgálatban és a gyülekezetben, jól ismeri ezt az igét, az úgynevezett missziói parancsot, amely nem csak az akkor élt 12-nek szólt, hanem szól 2000 év óta minden nemzedék tagjainak, akik a tanítvánnyá létel és a tanítvánnyá tétel örömében részesültek. Tudnék, hogy tanítvánnyá lettünk, mi azt nem magunknak köszönjük, hanem annak, aki minket megszólított, aki értünk eljött, meghalt és föltámadt, és mi pedig azt a feladatot kaptuk, hogy miután tanítványokká lettünk, a tanítványá tétel a szolgálatában is, eszközei legyünk annak, aki minket is megszólított és tanítványá tett. Van azonban a kifejezetten missziói parancsot tartalmazó igék előtt két érdekes megjegyzés, ami általában el szokta kerülni a figyelmünket. Az nevezetesen, hogy a tanítványok és Jézus Galileába mennek, és Galilea pedig a pogány vidékek közé tartozott, ahol a zsidókat se szerették kifejezetten, és a zsidók se szívesen mentek oda. Hogy miért éppen ezt a területet választották, tulajdonképpen az észak-izraeli részt, ezt nem tudjuk megmondani. De ami még különösebb, hogy megjegyzi Máté evangélista, hogy némelyek kételkedtek Jézusban. És milyen különös az, hogy az, aki meghalt, azt, akit Isten feltámasztott, újra teremtette halálból, az, aki megjelent a tanítványoknak, azok újra meg újra a kételkedés nyomorúságába esnek. De meg lehet ezt az igét fordítva is érteni. Melyikünknek kételkedett volna? Melyikünknek ne lettek volna kérdései? Vagy ne volnának? És akikhez elmegyünk, akikkel beszélgetünk, akár családtagok, akár rokonok, akár szomszéd, ismerős, evangélikus gyülekezeti tag, vajon annak nincsenek kételjei? És Jézus nem azt mondja nekik, hogy hitványak vagytok. Hát nem ismertek meg, nem láttátok mindazt, ami történt, mindazt, amit Isten a történelem egy különleges időszakában az üdv történetbe elvégzett, és még most sem értitek, hanem azt mondja, legyetek ti is tanítványok. És ezzel a megbizatással azt gondolom megpróbálta a kételyüket legyőzni, és talán azt is, hogy alkalmasak-e vagy sem. Mert ez a kérdés is újra meg újra előkerül, hogy én alkalmas vagyok-e. Épp természetes, hogy mielőtt az ember az én esetemben a lelkészi szolgálatot elkezdte, ezeken ezen hónapokon keresztül gyötrődött. Alkalmas vagyok-e, vállalhatom-e, el tudom-e végezni? Alkalmas eszköze lehetek-e annak, aki a szolgálatba állít? Ezt a kérdést mindannyiunknak meg kell harcolni. Épp a kételkedőt meggyőzi Jézus. A jelenlétével, a biztatásával, a bizalmával és a küldetés tartalmával, feladatával. Nekem adatott minden hatalom, és ez a legnagyobb evangélium, hogy annak szolgálatába állunk, akinek van hatalma, méghozzá nem kevés, minden hatalom az övé. És ez a hatalom nem arra szolgál, hogy emberek felett uralkodjék, de arra igen, hogy meggyőzze őket, hogy ennek a világnak a rendjében nem egyszerűen anyagi és materiális kincsek vannak, még csak nem is csupán szellemi értékek, művészet és irodalom, hanem lelki kincsek, amelyek a másik kettőt is alapvetően meghatározzák, és ha ez a három nincs harmóniában, akkor az egész életünk is diszharmonikus, mondhatjuk így, hogy boldogtalan, és bátran hozzátehetjük a mi körünkben, hogy kárhozatos. Nekem adatott minden hatalom azt jelenti, hogy aki Jézus nevében szól, annak a hatalmával szól, mert az igének ereje van. Ezért él az Anya Szent Egyház, ezért nincs kétségünk arra nézve, hogy lesz-e 3000-ben is, vagy 5000-ben is, ha az Úr úgy akarja, ha addig nem jön el az ő új országa, az új ég és új föld, akkor különben biztosan lesz. És aztán a tanítványokat nem hagyja nyugodni, hanem azt mondja, hogy menjetek, jöjjetek mozgásba, legyetek bátrak, menjetek el széles a világra. Én most nem mondanám a testvéreknek, hogy menjenek el széles a világra, bár a turizmus rendkívül divatba jött, és Magyarország gazdasági életét is ez határozza meg, sajnálatos módon, mert bizonyos értelemben ez a nyugtalanságot is kifejezi, hogy az ember menekül az elől, a csend elől, amire neki szüksége volna. Állandó mozgásban akar lenni, hogy ne kell önmagával, Istennel szembenézni, hanem ő nézze a világot. Valószínűleg a turizmus dolgozói ezért a mondatért engem megköveznének, de vállalom, mert az embernek bizony szüksége van arra, hogy legyen otthona, hogy abban az otthonban szembenézzen önmagával, szembenézzen azzal, aki teremtette, megváltotta és meg akarja szentelni. Menjetek el szélese világra, a szélese világ azt hiszem, hogy a saját otthonunk, a saját családunk, a saját gyülekezetünk, a saját egyházunk. A szomszéd, a testvér, a barát, az ismerős, a munkatárs, akivel találkozunk. Azzal együtt, hogy persze mindig voltak rendkívüli elhivatást kapó emberek, gondoljunk Kunosi Enőre, aki Kínába ment 100 évvel ezelőtt, vagy Molnár Máriára, és Bálint Zoltánékra, akik 3 afrikai országot, illetve Új-Guineát is megjárták. Én azt gondolom, hogy ez a különleges kegyelem, amikor egy ilyen szolgálatot valaki fel tud vállalni, és tegnap este belenéztem éppen Bálint Zoltánék egyik beszámolójába, ahol egy olyan gyülekezeti munkát végző személynek a missziói tevékenységét írták le, akinek a munkájába ők is beálltak, és leírták, hogy 13 évig egyetlen emberfia meg nem keresztelkedett, keresztény nem lett, de nem adták fel. És 13 év után kezdődött el annak a felismerése, hogy mégis szükségük van Jézusra, hogy az, amit a kereszténység hirdet, és valójában az emberi személyiség legnagyobb szüksége, és nélküle mindig szükségben marad, ha nem fogadja el. De 13 év. Sok lelkész sokkal korábban feladja, 5 év után dobbant, vagy még korábban a gyülekezetből, de hát mi magunk is milyen könnyedén feladjuk. Ha beszélgetünk valakivel, 13 év, és lehet, hogy 20-ig kellene beszélgetni valakivel, a gyülekezeti munkatársnak magyarul óriási türelemre van szüksége, ahogy Jézusnak is. Gondoljunk csak a gazdag ifjú példázatára, helyesebben történetére, ahol a gazdag ifjú nem lett Jézus követője legalábbis abban a pillanatban, amelyiket rögzít az evangélium. Jézus nem átkozza meg, nem is esik kétségbe, tudomásul veszi, elment, mert nagy vagyona volt. Aztán, hogy mi lett a vagyonával, vagy mi lett később az életével, arról nem tudunk. De Jézus düvelemmel volt iránta, újra mondom, nem átkozta meg, még csak azt sem mondta, hogy a kárhozat fia leszel, lehet, hogy az lett, lehet, hogy megtért, nem tudjuk. Egy bizonyos, hogy akiket Isten elhív a szolgálatba, azokat azzal a türelemmel is megáldja, hogy nem rajtunk múlik, mert nem nekünk van hatalom, hanem Jézusnak. A lelkek fölött is mi eszközök vagyunk, elmondjuk a magunk gyarló szolgálatát, a magunk hitrejutását, a magunk élettörténetét, és a magunk hit gyakorlatát is. Én biztosan, hogy nem könnyű, hadd mondjam el, hogy ha megkérdezik a testvérek, hogy mivel foglalkozom mostanában, két jegyes párt készítek elő egyházi esküvőre, és egy felnőtt konfirmandus. A felnőtt konfirmandus egy rendkívül intelligens negyedikes gimnazista érettségi előtt áll, vagy most már bele is kóstol. De kb. Az 5.-6. óra után azt kérdezi tőlem, hogy Imre bácsi, mi az, hogy Golgota? 18 évesen, 12 évet iskolába járva, történelmet, irodalmat tanulva. Én hozzáteszem, hogy nem valami írástudatlan családból származik, az édesapja közgazdász, világot jár, az édesanyja pedig táncművész. És az édesanyját is felnőtt korban konfirmáltam, még budavári lelkészként. Így is adódott az ügy. Nos, a jegyes párokról pedig azt tudom mondani, hogy az egyik azt mondta, hogy nincs szükség a vallásra igazában, mert hiszen a természettudomány, egyáltalán a tudományok minél többet az ismeretek gazdag tárából fölkínálnak, annál inkább kiszorul Isten a világból. És ezzel a derék fiatalemberrel kell nekem valamit kezdeni, hogy letegye az esküt a hitvese mellett Isten nevében. Azért érzékeltetem az én példámon keresztül is, mert a testvérek is hasonlókkal egész biztos vagy találkoztak már, vagy találkozni fognak. Tehát a misszió itt kezdődik Magyarországon. Én mindig egy kicsit nehéz szívvel hallgatom, amikor keresztény Magyarországról, vagy keresztény Európáról beszélnek, bárki is legyen az, mert ilyen nincs. Én olvastam egy statisztikát, amelyik arról szól, hogy Európa egy bizonyos fölmérés szerint 26%-ában keresztény. 62%-a azonban hittan tanul a megfelelő korosztálynak, ami reménykeltő, mert ez egy nagyon magas szám, és a 26%-ból is 19% az, aki rendszeresen imádkozni szokott. Ez ugye azt jelenti jó indulata, hogy a lakosság 1/5 az, aki ténylegesen a keresztény hitét megéli és gyakorolja. Az kétségkívül igaz, hogy a kultúránkhoz, a művészetekhez, irodalomhoz, festészethez, egyházi zenéhez alapvetően hozzátartozik, hogy ez évszázadok során keresztény hitből ihletett művészet, muzsika, zene, festészet és irodalom lett. De hozzá kell tennünk, hogy a hit gyümölcseként, mert ha Johann Sebastian Bach nem lett volna hívő ember, soha nem írt volna olyan kantátákat, amelyek mind a mai napig mindannyiunknak a lelkét gazdagítják, és fölteszik a kérdést, hogy akkor te is hiszel? Vagy sem? Ebben a szituációban megyünk el nem széles a világra, legfeljebb kevesek, hanem a magunk területén, és áld meg Isten bennünket azzal a jó reménységgel, hogy az ige nem hangzik hiába, és vissza nem tér üresen. Érdekes, hogy ebben a missziói parancsban szerepel igazában az evangéliumok során egyetlen egy helyen ez a bizonyos Szent Háromság formula, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amely igazában az egész hitünket egybefoglalja, röviden ugye az Atya a Teremtő, a Fiú a Megváltó, a Szentlélek a hitet ajándékozó Isten. Én néha azt szoktam mondani, hogy a Szentlélek, értsük jól, a modern Isten. Mert Jézust nem láttuk mi. Az Atyát végképp, nem csak a teremtett világát. A Szentlélek munkáját, azt megtapasztaljuk. Mert amikor egy 4 éves gyerek azt mondja, hogy nagypapa, gyere, imádkozzunk, akkor úgy érzem, hogy a Szentlélek munkálkodott. Vagy amikor tényleg teljesen hitetlen környezetből jött valaki, azt mondja, végre hazataláltam. És ezt se én, se a testvérek, se senki, ember nem tudja elvégezni. Egyedül a Szentlélek. Természetes, hogy Isten egyszerre egy, de ennek a háromféle megnyilatkozása, a teremtés, a megváltás és a ma is munkálkodó lélek, akik teljes egységben vannak, efelől nincs kételyem. De hát igaza van Augustinusnak, aki azt mondja, aki az eszével akarja megérteni a Szent Háromságot, az nagyobb dologra vállalkozik, mint hogyha valaki kiskanállal akarja a tengerből a vizet kimerni. Hitünkhöz hozzá tartoznak a szent titkok. Ez a világ és az a világ két különböző megismerési pozícióban van. Ettől nem kell megijedni. Itt is igaz az, hogy talán segít a mai szekularizált gondolkodásban néhány hívő természettudósnak a példája, Max Planckra utalok, vagy Einsteinre, akik tényleg vallomásaikban újra meg újra elmondják, hogy mit jelent számukra a hit, és Einstein egy helyen egyenesen azt mondja, hogy én Istenben boldog vagyok, csak akkor vagyok mérges, hogyha az én szavaimmal akarják az istentelenséget igazolni. És ugye ki lehet forgatni valakinek a gondolatait. Ilyennel is találkozunk. Tanítványá lenni, és tanítványá tenni. Tanítványá lenni, ez ennek a mostani tanfolyamnak is, meg az előzőeknek is a célja, mert tanítványá létel nélkül mi magunk nemhogy tanítványá tenni nem tudunk senkit, de még eszközök sem tudunk lenni abban, hogy másokat rajtunk keresztül Jézus tanítványá tegyen. Azt gondolom, hogy ebben benne van minden kereszténynek az alázatossága, de benne van az a titok is, hogy nem az emberi erő, nem az emberi értelem, okosság, vagy hova tovább az én hitem tesz mást alkalmassá Krisztus hívővé keresztjénné, hanem egyedül az, aki minden titkoknak az ura, és aki minden titkok felett munkálkodik titokzatosan az emberi lélekben. És ezért biztosak lehetünk abban, hogy egyetlen imádságunk, egyetlen tanúságtételünk, egyetlen beszélgetésünk nem hiába való. Hogy mennyire várják az emberek, én a szűk környezetemben majdnem minden nap szoktam a feleségemnek segíteni a bevásárlásban, és már ismernek a bolti eladók, megszólítanak és kérdeznek. Különleges dolog ez, hogy milyen gyötrő problémáik vannak, beleértve a mai élet becstelenségét, hogy miként lehet mondjuk egy CBA-ban, ami a környékünkön van, csalni és becsapni a főnököt, és akkor ebbe persze másokat is bele kell vonni, meddig mehet el valaki, és mikor kell azt mondani, hogy én fölállok. Még ha munkanélkül is legyek. Bizony ezek kérdések, amelyekre mégis választ szükséges adni. Direkt módon nem az evangélium ügye, de indirekt módon mindenképp. Mert ha keresztény vagyok, akkor itt Isten színe előtt kell jó lelkiismerettel járni, és talán ez indít el másokat is. Kedves testvérek, a tanítványá létel és a tanítványá tétel csodáját élhetjük meg. Abban gazdagodunk, hogy megerősödünk a tanítványá lételben, és abban az örömben részesülünk titokzatos módon, ha mások a szolgálatunk nyomán tanítványá tudnak lenni, vagyis Isten tanítványá teszi őket az evangélium hatalma által. A bizonyosság az, amit Jézus a missziói parancs utolsó mondatában rögzít. Én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Mert akár tagadják, akár hisznek benne, ez a Jézus él, és hatalma van. Bármit mondanak róla, ez a Jézus velünk van, az övéivel, mindazokkal, akik elfogadják, akik tudnak hozzá imádkozni, és akik tudnak róla tanúságot tenni. Régen, amikor én ugye fiatal lelkész voltam, akkor a diakónia egyházát szokták emlegetni. Ennek nem a pandantja, de azt gondolom, hogy a Jézusi megfelelője sokkal inkább, ha a misszió teológiájáról és a misszió egyházáról beszélünk, mert mindennek missziónak kell lenni. Semmi más küldetés ebben nincsen, mint maga a misszió. Más feladat. Az összes többi ebből következik, és válik magától értetődővé. Furcsa módon úgy látom, hogy Nyugat-Európa egyházai éppen abban tévedtek, hogy a diakóniának adtak praktikusan, nem elméletileg, sokkal nagyobb súlyt, mint a missziónak. És ma kitűnően működnek ezek a diakóniai intézmények, szeretett otthonok, a templomok megkiüresedtek. Nem feladatom, hogy ennek az indokait keressem, de annyi bizonyos, hogy nem a diakónia, hanem a misszió az, amely e tekintetben az evangélium ügyét szolgálja, illetve amire mi megbízatást kapunk, ennek jó gyümölcsei lehetnek aztán az élet más területén is. Ebben a szolgálatban természetesen messze nem újat kezdünk, részint 1990 óta bőséggel vannak egyházunkban missziói alkalmak, akár csak a Szeverényi János testvérünk által rendezett deáktéri missziói összejövetelek, amelyek lélekben tesznek bennünket újra tanítványá, és köteleznek el a szolgálatra. Másfelől élmény az, ahogyan a gyülekezetekből mindazok, akiknek fontos a Jézus ügye, együtt tudnak imádkozni, énekelni, mert ez hozzátartozik a küldetésünk megerősítéséhez. De sok egyéb más is, azt is elmondhatom, hogy Isten nagy ajándéka volt, és ez a missziónak a gyümölcse is, hogy jó magam aktív szolgálati időmben 120 fiatal lelkészt szentelhettem a lelkészi szolgálatra. És ez nem volt kevés. Hozzáteszem, hogy kb. 20-an elhagyták a pályát, és azon érdemes elgondolkozni, hogy miért. De ez nem ennek az állítatnak a feladata. Vagyis a misszió él az egyházban, hiszen én 90-től végeztem ezt a szolgálatot. És hát építhettünk 31 új templomot a Magyar Evangélikus Egyházban. Nem azért, mert a híveink száma ennyire megnőtt volna, legyünk becsületesek, hanem azért, mert a híveink elhelyezkedése a társadalomban, a különböző városokban és falvakban megváltozott. És a városi, városkörnyéki lakóhelyek létszámukban gazdagodtak, a távolabb eső falvak pedig elnéptelenedtek sajnálatos módon. Ez azonban azt jelenti, hogy ott kell templom, ahol van ember és van hívő keresztény gyülekezet. Ezt próbáltuk számon tartani. Mindig is voltak érdekes módon az evangélikus egyház történetében időszakok, amikor akár egyszerre több lelkész, akár egyszerre több templom épülhetett ilyen kegyelmi időszakokban. mert ezt annak kell tekintenünk, Isten ajándékaként, hogy aztán a misszió erőteljesebb legyen, mint ő esetleg korábban volt. Segítse Isten mindannyiunk szívét a nyitottságra, a tanítványá lételre, ismételten, hogy az elkötelezettség megfrissüljön, és a szolgálatot bátran örömmel végezzük ott, ahova Isten állít minket.